Kolossé 3. Ez a levél, amit tanulmányozunk, az igazságról szól. Hogy olyan igazságokba járhassunk, ami megtartja az életünket. Az első fejezetben arról olvastunk, hogy mi az az igazság Krisztusról, amit hallanunk kell. A második fejezet arról szólt, hogy milyen tanítások terjengenek, amik hamisak, amiket az igazsággal szembeállít Pál apostol. És a harmadik, negyedik fejezetben beszélünk, a harmadik rész, ahol a keresztény élettel kapcsolatos igazságról beszélünk. És ezt kezdjük el ma, a harmadik fejezetet szeretnénk megnézni. Ennek a levélnek a felépítése hasonló, mint Pál más levelei. Remélem most már föltűnt egy idő után, hogy mit csinál Pál. Az első pár fejezetben, amikor ír egy levelet, rendszerint alapigazságokról beszél. Elvi dolgokról, teológiai igazságokról, alapelvekről, ami be kell, hogy épüljön az életünkbe, a gondolatunkba. És a levél második részében ír ennek az alkalmazásáról, vagyis a gyakorlati oldalról, hogy hogyan éljük meg ezt. Elég gyenge lenne ez a levél, hogyha nem lenne ott az első két fejezet. Nagyon erőteljes a harmadik, negyedik fejezet, de nem tudnánk vele mit kezdeni, ha nem figyelnénk oda, hogy miről beszél korábban Pál. Márpedig arról, hogy Krisztus bennünk van. Hogy mi meghaltunk vele együtt, eltemettettünk és feltámadtunk. Erről beszéltünk a múlt alkalommal, hogy most már új életünk van. Ez az új életet élhetjük új célokkal, új módon. Volt egy régi életünk, régi életmódunk, de minden megváltozott. Jézus mondta, hogy íme minden újjá lett. A mai alkalommal arról szeretnék beszélni nektek, hogy hogyan éljük meg ezt az igazságot. És két terület lesz ennek, az egyik, hogy hogyan éljünk a mennyre nézve, a másik, hogy hogyan éljünk itt a földön. Pál arról fog tanítani, hogy legyünk olyan keresztények, akik két lábbal állnak a földön, de a mennyre néznek. Itt élünk egy földön, ahol Isten elhelyezett a megfelelő helyen, a megfelelő időben, de azt szeretné, hogy az a szemünk a célon legyen, hogy a menny felé nézzünk. Olvasom nektek az első verset. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Azt mondja Pál, ha feltámadtatok, ugye, hogy meghaltunk a régi életünknek, és feltámadtunk, egy új életünk van, akkor éljünk azoknak a dolgoknak, amik a mennyben vannak. Ne a földiekkel törődjünk, hanem azokat keressük, amik odafent vannak. Tudod, hogy teljesen új életet élhetsz? Hogy szakíthatunk azzal, ami a régi életünkből megmarad. Akár még most is ott van, azzal teljesen szakíthatunk. Volt egy középiskolás fiú, aki erről a versről azt mondta, hogy hát ebből a versből értem meg, hogy Isten alkotott mindent, és hogy Isten keze alkotott mindent, és Isten mindent egy kézzel alkotott, méghozzá a bal kezével. Hogy micsoda? Hát és akkor felolvasta nekem ezt az igeverset, hogy keressétek Krisztus, keressétek az odafent lévő dolgokat, ahol Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Na jó. Mondta neki, hogy ez nem azt jelenti, hogy ráült a jobb kezére, fiam. De eddig Pál arról beszélt, hogy Krisztus az első, ő az, aki mindent teremtett, ő az, aki ért, és által van minden, és ez a Krisztus ott van a mennyben, a mi apukánk jobbján. És hogyha megértjük, hogy Krisztus az első, ha érte van minden, ha az én életem általa van, akkor a szívem el fog indulni abba az irányba. Jézus, aki engem halálosan szeret, szó szerint. Ha tudom, hogy ő ott van fönn a mennyben, akkor a szívem el fog indulni abba az irányba. És Pál apostol ezt mondja, hogy kezdjetek azokkal a dolgokkal törődni, amik odafent vannak. És ne a földiekkel. Így folytatja Pál a második versben. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Tudod azt, hogy az egyetlen lehetőség arra, hogy itt boldogok legyünk a Földön, hogyha nem a Földnek élünk. Milyen abszurdnak hangzik, nem? De azok az emberek lehetnek csak boldogok és megelégedettek, akik megragadják azt, amiről itt Pál beszél, és elkezdenek a mennynek élni. Az én fiam az ilyen, a Dani. Ő én kicsit ilyen érzékeny, meg aggódós, de valamit nagyon megragadott. Így a mennyet nagyon várja, Jézus nagyon szeretné látni, hogy visszajön. És amikor mi elmegyünk valahova, akkor Dani berakja a kazettáját, így, hogy mikor jöttök vissza, mikor jöttök vissza, mikor jöttök vissza, és elkezdi ezt kérdezni. Mindig vár valamit. De ennek a jó oldala az, hogy nagyon várja Jézust. És kérdezi, mikor jön már Jézus. És amikor imádkozik, akkor nagyon mennyközpontú. Nekem nagyon tetszik ez benne. Az egyetlen lehetőség boldog, megelégedett életet élni itt a Földön, hogyha mennynek élünk. Hogyha rájövünk, hogy ez a világ nem frankó. Hogy ez nem az otthonunk. Nem próbálunk itt nagyot szakítani, hogy én mindent meg akarok valósítani itt, amit elterveztem. Hanem a céljaink azok a mennyhez kötődnek. Aki még mindig itt keresi a boldogulását és a boldogságát, az állandóan frusztrált lesz, mert ez a világ nem működik jól. Ezt annyira jól lát, annyira tisztán lehet látni. Hogyha azokhoz a dolgokhoz kötöm az örömömet, amit veszek, vagy a körülményekhez, akkor látom, hogy semmi nem működik zökkenőmentesen, vagy egy kapcsolat. Hát nincs zökkenőmentes kapcsolat. Én nem lehetek megelégedett ember, hogyha az örömöm és a megelégedésem forrása itt van a Földön. Nincs olyan itt, ami a lelkemet megelégíti. Amire vágyunk, akár tudjuk, akár nem, az előttünk van. Nem itt a Földön, hanem előttünk a mennyben. Pál apostol azt mondja, jó tanács, ne a földiekkel törődjünk, hanem a mennyeiekkel. Ha menny a célom, akkor egy sereg dolgot itt a Földön sokkal kevésbé fogok komolyan venni. És ez jó így. Egy csomó ember él körülöttünk, aki aggódik, frusztrált, gyomorfekét kap, kihullik a haja, megőszül, azért, mert olyan dolgokat tartanak fontosnak, amit mi keresztények a mennynek élve tudjuk, hogy nem is fontos. Hogy nem kell érte ennyire aggódnom. Hogy elengedhetem. Egy csomó dolgot túl komolyan vesznek, ami a földre irányul. De ha valaki végre megragadja ezt, és nem csak elolvassa, hogy ja igen, a mennyeiekkel, hanem elkezd vele élni. Ha végre valaki ezt megragadja, az olyan szabadságot élhet meg. A mennynek élni. A menny az otthonom, és megyek haza. Ennek fényében eltörpül egy csomó minden, ami minket aggaszthatott korábban. Ennek fényében nem is annyira fontos, hogy milyen autót vezetek, hogy milyen óra van rajtam, hogy milyen ruhát viselek, hogy mennyi az adósságom. Ennek fényében eltörpülnek a dolgok. Ezek nem jelentéktelen dolgok, amiket említettem. De a megfelelő helyre kerül, ha én a mennyre nézek. Élj a mennynek, és élvezni fogod a földet. Azok az emberek, akik a földre céloznak, azok a földet is elvétik, meg a mennyet is. De azok, akik a mennyre céloznak, övék a menny, és élvezni fogják a földi utat is. Tamás, na jó, de mit jelent ez? Mi az, hogy az odafent valókkal törődjek, a mennyeiekkel? Nekem el kell mennem hétfőn dolgozni, ki kell fizetnem a csekkeket, meg kell vennem a gyógyszereket, törődnöm kell a beteg családtagon, stb. Akkor ezekkel nem kéne foglalkozni? Az élet nem ábrándozás, Tamás. Mi az, hogy csak a mennyeiekkel foglalkozunk? Én azt gondolom, hogyha valaki megérti, hogy miről beszél Pál, az nem fog úgy élni, hogy nem törődik az itteni dolgokkal, vagy nem lesz felelősségteljes abban, amiben felelőssége van. Tamás, hogyan élhetek a mennyei dolgoknak? Akkor mit jelent ez? Figyelj rám, három dolog, ami segít nekünk a mennynek élni megfelelő hangsúlyokkal. Az egyik, a Máté 6.21 azt mondja, hogy ahol a kincsed, ott van a szíved is. Ahol a kincsed, ott van a szíved is. Én emlékszem, amikor összeházasodtunk Sárival, akkor volt egy befektetésünk, egy ilyen banki befektetésünk, és elhelyeztünk valamennyi összeget rá, és engem mindig foglalkoztatott, hogy hogy áll az a befektetés. És naponta megnéztem. Azzal kezdtem a napot egy idő után, mert annyira foglalkoztatott. Korábban mindig olvastam a Bibliámat, azzal keltem, hogy na, milyen kincseket tartogat nekem Isten, de ez a befektetés elfordította a figyelmemet. Már azzal keltem, hogy majom ma föl, vagy ma lement ennek az értéke. Mert működik ez az igevers, hogy ahol a kincsem van, oda megy el a szívem is. És ez szinte egy automatikus dolog. Ez alól nincs kivétel. Ahova öntöm a kincsemet, a szívem oda fog menni. Ez nem csak egy szépen hangzó mondat ma, hogy jegyezzétek meg, ahol a kincser ott a szíved is, hanem ez egy döntés elé állít minket. Hol akarjuk látni a szívünket? Én hol szeretném látni a saját szívemet? Mert ha tudom, hogy hova akarom a szívemet látni, menni, haladni, akkor abba az irányba szeretném önteni a kincsemet, az időmet, a pénzemet, az energiámat, a lehetőségeimet, ezeket a kincseket abba az irányba szeretném önteni. Különben nem oda fog menni a szívem. Hallok néha olyan tesókat, meg néha én is átélem, aki, hogy ilyet mondunk, hogy hát a szívem nem ég Istenért. Olyan fásult vagyok, hogy nem akarok Bibliát olvasni, nincs bennem olyan motiváció imádkozni, gyűlibe jönni, olyan... Bah. Ahol a kincsünk, ott a szívünk is. Ajánlok egy jó befektetést. Öntsd a kincseidet mennyei dolgokba. És nem fogod tudni a szívedet visszatartani, hogy ne égjen Jézusért. Mert ahova öntöd a kincsed, ott lesz a szíved is. Jaj, már megint ez a dolog az anyagiakkal, Tamás. Figyelj rám, én nem gyűjtök most a gyülinek. Isten se azért mondja, hogy adjunk a kincseinkből anyagilag is az Úr országának. Ő nem gyűjt olyat, amire nincs szüksége. Isteni minden. Azért beszél arról, hogy adjunk a kincseinkből, akár anyagilag is, mert ezzel minket nevel fel. Mert ahova adjuk a kincsünket, arra megy a szívünk is. És sokszor többet tudni egy ember lelkiségéről, hogyha az ember megnézi a pénztárcáját, mint az imanaplóját. Hova megy a kincsünk? De beszélhetünk az időről is, a lehetőségeinkről, az energiánkról. Hova öntjük az életünket? Ha itteni dolgokba öntöd magad, a vállalkozásodba, a hobbidba, a házadba, ez ahova a legjobbad megy, akkor itt lesz a szíved is. Ez nem egy lehetőség, hogy esetleg ott lesz a szíved is. Ez egy bizonyosság. Ez alól nincs kivétel. Hogyan éljek a mennynek, Tamás? Hogyan éljek Isten országának? Oda fektess be. Használd az ajándékaidat, és használd Isten dicsőségére. A második dolog ilyen, ez a megpróbáltatások. Ami segíti a szívünket a mennynek élni, a megpróbáltatások. Mit értesz ez alatt, Tamás? Istennek volna hatalma arra, hogy megóvjon minket minden bajtól. Ezt elhiszitek? Hogy megóvjon minket minden nehézségtől. Erre Isten képes, de mégse csinálja. Aki már egy napja keresztény, az tudja, hogy nem így működik a keresztény élet. Hanem azért vannak benne nehézségek is. Isten védelme alatt élünk. És csak az történik velünk, amit Isten megenged, vagy amit Isten tesz. Ez biztos. De Isten megenged nehézségeket az életünkben. Mert ha nem lenne nehézség az életünkben, ettől meg tudna óvni. Ha nem lenne nehézség az életünkben, akkor elkényelmesednénk. Akkor itt a földön lenne az otthonunk, a kényelmes fészkünk. De ez a világ nem kényelmes. Egy kereszténynek, aki Istennek akar élni, annak üldöztetésben lesz része. Annak nyomorúságban lesz része. Halleluja, Tamás, köszi, hogy ilyeneket mondasz. De képzeld el, hogy ezek azok a dolgok, amik segítenek a mennynek élni. Annyira könnyen válunk lustává, kényelmessé, nem? Lehet, hogy te nem. Én nagyon. És ezért mondja Isten, hogy na majd én segítek neked, Tamás. Ne legyél olyan kényelmes. Az, amit itt látsz, Tamás, mondom, az el fog múlni, az el fog égni, el fog párologni. Segítek, hogy legyen egy erős honvágyad a menny felé. Megengedek napi nehézségeket, napi gondokat, fejfájásokat. Tönkre megy ez, tönkre megy az. Én megengedem, hogy segítsek neked a mennynek élni. Ez nem úgy van, hogyha valaki szuper lelki, akkor így lepattannak róla a problémák. Isten megenged munkát a szívünkben. Ahogy Pál írja, az a nehézség, amit most átéltek, ez Péter írja, bocsánat, az megtanítja a ti hiteteket Isten jobban megragadni, hogy olyan legyen a hitetek, mint a tűzben próbált arany. Minden nehézség, amit átélsz, most mindegy, hogy mi okozza, az lehet a javadra. Segíthet ezt a földet elengedni, és a mennyet még jobban megragadni. Az a nehézség, amit most átélsz, beszéljünk konkrétan, váljon a javadra. Engedd el a földet ettől inkább, a földi dolgokat, és ragadd meg a mennyet jobban. Te tudod, hogy melyik nehézségedről beszélek? Én nem feltétlenül. De legyen eszköz, hogy váljon az a javadra, mert Isten mindent a javára használ azoknak, akik őt szeretik. A harmadik ilyen dolog, ami segít nekünk a mennynek élni, azok az eltávozók. Amikor elvesztünk valakit, akit nagyon szeretünk. Ez egy nagyon erőteljes mód arra, hogy elindítsa a szívünket a menny felé. Amikor elvesztünk egy szülőt az Úrban, egy testvért, egy gyermeket, és tudjuk a hitünk szerint, hogy a reménységünk az, hogy újra látjuk őt. Egy embert, akit mi nagyon szeretünk, és a mennyben újra találkozhatunk. Ez nagyon elindítja a szívünket a menny felé. Lehet, hogy te mostanában átéltél ilyet, Isten fordítsa a szívedet még jobban a menny felé ezáltal. Így folytatja Pál, harmadik vers, száguldozunk. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Tudod, hogy jó dolgok várnak ránk? Erről beszél itt Pál, hogy amikor ő megjelenik, akkor mi is megjelenünk előtte dicsőségben. Jézus jön visszaértünk, és ez az élet olyan rövid. Úgy múlik el, hogy olyan, mint egy lehellet. A második világháború idején történt az, a második világháború végén, amikor jöttek a felszabadító csapatok, találtak olyan túlélő zsidó embereket, akik azért élhették túl a háborút, a zsidó üldözést, mert halottak voltak. Elmagyarázom, hogy mit értek ez alatt. Ezek a zsidó emberek temetőkben bújtak el, kriptákban. Amikor kitölt a háború, amikor hallották, hogy üldözik a zsidókat, elbújtak ezekben a sírokban, és itt vészeltek át ilyen nehéz időszakokat. Volt olyan személy közülük, olyan asszony, aki terhesen ment, és bújt el ilyen sírokban, és ott született meg a gyermeke. A halálnak a helyén találtak biztonságot, a halálnak a helyén fakadt új élet. És ez több, mint jelképes. Mert Pál apostol azt mondja, hogy ha szeretnél biztonságban élni a földön, akkor tekintsd magad halottnak a világi dolgok számára. Ha szeretnéd, hogy élet fakadjon belőled, akkor tekints a földi dolgokra úgy, hogy te halott vagy ezek számára. Te meghaltál ebben, és új életed van Krisztusban. Tamás, ha megint a mennyről beszélsz, meg erről a Jézus visszatérése dologra, állandóan ezzel jössz. Ezt mondod évek óta. Én erről nagyon szeretek beszélni. Mert az ige is sokat beszél róla. Ha szeretnél jó teológiához jutni, tanulj meg jól számolni. Micsoda? Számold meg az igében, hogy az ige miről mennyit beszél. Ha valamiről sokat beszél, az fontos. Ha valamiről keveset beszél, az nem olyan fontos. És ne csinálj a kis dolgokból fontos dolgokat. Legyenek a fontos dolgok fontos dolgok. És a menny ez egy ilyen dolog, amiről az ige sokat beszél. Ezért beszélek én is róla sokat. Nekem az a könnyebbségem, így golgotás pásztorként, hogy igeversről igeversre taníthatom az igét, és nem kell agyalnom minden héten, hogy miről tanítsak jövő héten. Mert Isten igéjét tanítjuk sorban, és ezért ki van egyensúlyozva Isten igéje által, hogy miről mennyit beszélünk. A menny egy fontos dolog. Erre figyelj. És nézd meg az 5. versben, így folytatja Pál. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznasságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás. Pál beszél arról, hogy itt a földön éljünk a mennyre nézve. De elkezd beszélni arról, hogy hogyan éljünk a földön. És ezért mondja, hogy öljétek meg a tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. Ami csak erre a földre irányul, és azt mondja az első példaként, hogy paráznaságot. Ez a szó a pornea, amiből a mai pornográfia szó származik. Maradj távol a pornográfiától. akár tévé, akár internet, akár nyomtatott formája, maradj távol a pornográfiától. Mert pusztító erejű bűn. A Biblia sokszor beszél a paráznaságról, pornográfiáról, és a házasságtörésről együtt. Azért, mert a kettő összetartozik. Sok házasságot rombolt már le a pornográfia. És sok férj azért nem tekint a feleségére kívánsággal, mert olyan dolgokat látott, olyan dolgokat engedett be a fejébe, a szemébe, amik lerombolják a vágyakozást a felesége iránt. Egy hamis képet építenek föl előtte. A házasságunkat el tudja pusztítani a pornográfia. Tamás, mit tegyek? Döntsd el a szívedben ma, itt most, hogy nem teszed. Hát, Tamás, köszi. Ezt mondja a Biblia, nem? Öljétek meg tehát tagjaitokban a paráznaságot. Vágd le! Ha ez a mondat itt lebegne az űrben, és előtte nem tanulmányoztuk volna az első két fejezetet, most azt mondhatnál rá, hogy ha, jó vicc. De ha az első két fejezet tükrében nem mondhatod ezt. Mert arról beszéltünk, hogy Krisztus mi bennünk van. Mondok neked egy titkot. Amikor Isten igéje azt mondja, hogy tegyünk meg valamit, és mi eldöntjük, hogy engedelmeskedünk neki, akkor Isten mindig megadja az erőt hozzá. Isten mindig megadja az erőt ahhoz, hogy amit mond, azt mi elfogadjuk és megtegyük. Isten ereje nincs erő nélkül. Nem mondhatod azt, hogy ne mondd ezt. Hanem, hogyha ma benne vagy ebben a bűnben, akkor döntsd el, hogy vége van. Hogy én halott vagyok ennek a bűnnek. Nincs tovább, akár férfiak, akár nők. Nincs. Levágom magamról. Levetem magamról. Öljétek meg tagjaitokban ezeket a cselekedeteket. Ne engedd be a házadba, ne engedd be az elmédbe, ne engedd be a házasságodba. Vágd le. Erről beszél itt az ige. Nem kell terápia. Nem kell analizálni a helyzetet. Ez a helyzet nem bonyolult. Isten azt mondja, hogy vesd el. Döntsd el, hogy nem teszed ezt. És ő adja az erőt hozzá. De Tamás, de nem. Döntsd el. Itt és most. Most döntsd el. És Isten erőt ad hozzá. Paráznaságot, tisztátalanságot, szenvedélyt, a gonosz kívánságot, a kapzsiságot, ami bálványimádás. Itt az a szó a érdekes nekem, amit úgy mond az ige, hogy kívánság. Ezt úgy szoktuk mi lefordítani modern marketing nyelvre, hogy ez kell nekem. Ez az, ami nélkül én nem tudok élni. Ez kell nekem. Ha van ilyen dolog az életben, amire azt mondjuk, hogy ez kell nekem, na arra mondja itt az ige, hogy vág le. Ha megvetted, akkor add el. Adod a másnak, hadd szenvedjen más. Nem, akkor vág le. Tedd ki az életedből. Tudod miért? Mert azok a dolgok, amik, na ez az, ami kell nekem kategóriába esnek, azok nem a mi tulajdonaink, hanem mi vagyunk azoknak a tulajdonai. Ők birtokolnak minket, azok irányítanak minket. Uralják az életünket. Ez kell nekem. Ne legyen ilyen az életünkben, mondja itt az ige. Az az ember bölcs, aki megszabadul dolgoktól, amik uralják az életét, amik irányítják. Tehát mindenkinek olyan van, tök ciki, hogy nekem nincs. Nem kell. Mert azok uralnának minket. Szabadulj meg tőle. Vágd le. Emlékezz, ez a titka. Erről, ezért mondja ezt Pál. Mi halottak vagyunk ezeknek a dolgoknak. Nekem nincs kísértésem, vagy eddig nem volt, Istennek hála, alkoholizmusra. Vagy drogfüggőségre. Hála Istennek, ezek a dolgok nem kísértenek engem. Viszont annál inkább a kütyük. Meg ezek az elektronikai nyavaják. Meg hogy azokon játszam, és folyik ki az időm rajta. Nekem ez az a dolog, amire azt tudom mondani, hogy ez kell nekem. És az a válasz kell rámondanom, hogy nem, ez nem kell nekem. Ez elviszi az időmet. Tamás, ez a Biblióra egyre inkább úgy hangzik, hogy a kereszténység az az, hogy ezt sem lehet csinálni, azt sem lehet csinálni. Nem lehet semmi mókásat csinálni. Nem. Azt mondja Pál, hogy azokat vág le, ami csak erre a földre irányul. Én attól elmehetek még moziba. Attól hallgathatok rádiót. Megihatok egy pohár kólát. De ami csak erre a földre irányul, annak nincs lelki értéke. Jézus is elment egy esküvőre. Ő is érezte jól magát. Nem minden jó dolgot kell kitenni, hanem azt, ami lerombol minket. Élvezd, hogy Krisztusé vagy. Legyél szabad jót tenni. És ami nem összeazonosítható az személy, az identitásunkkal, azokat levághatjuk. Ezt mondja a 9. vers, ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt. A hazugság. Vágd le! Szokták mondani, itt legalábbis hallottam már, hogy Tamás a 10 parancsolatban nincs is benne, hogy ne hazudj, csak hogy ne tanúskodj hamisan. Erre szokta azt mondani az én fiam, ugye, hogy ne hamiskodj tanúsan. Hogy körülbelül úgy érti, de még nem annyira. Ne tanúskodj hamisan. Tudod, hogy ez egy sokkal erősebb parancs, mint ha azt mondaná az ige, hogy ne hazudj. A ne tanúskodj hamisan, de kaptunk egy bibliai illusztrációt Jézus története kapcsán, a Máté 26-ban, amikor elfogják Jézust, ott van a főpap előtt, és hoznak hamis tanukat. Azt mondják, hogy ez az ember azt mondta, hogy lerombolja a templomot, és 3 nap alatt fölépíti. Mondott ilyet Jézus? Mondott. Elmondták a jó információt, de az ige mégis hamis tanúknak hívja őket, azért, mert megtévesztve adták át. Nem adták át a teljes képet. Jézus nem a templomról beszélt, hanem a saját testéről. Ha valaki hív minket telefonon, és odaadjuk a telefon, nem akarok vele beszélni, mondd azt, hogy nem vagyok itt, és kimegyek a szobából. Nem valódi információt mondunk, de mégis hamis tanúság, mert nem adjuk át a teljes képet, megtévesztünk valakit. A mai társadalomban van ugye a hazugság kategória, meg van a csúsztatás, a lódítás, még vannak füllentés. Amikor csak a valódi információt mondom el, de rosszul közvetítem, akkor hamisan tanúskodom. Hogyha valaki hazudni szokott, azt mondja itt az ige, hogy vágd le. Vesd le magadról. És ennek kontrasztján azt mondja a 10. vers, és öltözzétek fel az új embert, aki teremtőinek képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéletlenség és körülmetéltség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van, panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsájtott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Pál apostol arról beszélt, hogy vessük le a régi ruháinkat, ezeket a cselekedeteket, mint egy régi gúnyát, ami elhasználódott, ami büdös, ami koszos. Vesd le magadról ezeket a régi dolgokat, és öltözz föl az új embert. Öltözzétek fel Krisztust, mondja itt. Szoktuk mondani magyarul, van egy ilyen közmondás, hogy nem a ruha teszi az embert. Lelkileg ez nem igaz az állítás. Mert az az ember leszek, aminek lelkileg felöltözöm. Azok a cselekedetek fogják megmutatni, hogy ki vagyok én. És Pál apostol itt arról beszél, hogy vegyétek föl Krisztus cselekedeteit, öltözzétek fel. Krisztus bennünk van. Ez a titok nyitja. Hogy Krisztus bennünk van. Mi nekünk nem színészkednünk kell, hogy most a keresztény vagyok, most teljesen máshogy kéne élnem. Krisztus bennünk van. A választás lehetséges. Amiről itt Pál beszél. Hogy felöltözöm a könyörületes szívet, mert Jézus bennem van, és ő könyörületes. Felöltözhetem a jóságot, mert Jézus bennem van, és ő jó. Eldöntheted, hogy dolgokat levágsz magadról, és eldöntheted, hogy a mai nap úgy szeretnél élni, mint Jézus. Gondold el, hogy bevonnak téged egy játékba, és azt mondanák, hogy vissza tudsz menni időben, Jézus idejébe, és bele kéne bújnod Jézus bőrébe egy pár napra. Engem halálosan megijesztene ez a feladat. 10 év kereszténység után csak tudsz olyan dolgokat mondani, amit Jézus mondott, csak nem? Hát tudod, hogy mit kell? Mit csináljak, ha jönnek az ellenségeim? Mit kell mondanom? De tudod, hogy ez a játék nem csak ilyen elképzelt dolog? Mert pont ebben élünk. Nem Jézus idejében, hanem most. Jézus bennem van. És én megengedhetem, hogy ezt ő megélje bennem, amiről itt Pál beszél. Öltözzétek tehát magatokra, Isten, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ez mind az emberi kapcsolatokra vonatkozik, ha megnézed. Tehát egy olyan helyen, ahol nincsen senki más rajtam kívül, nincs értelme jóságosnak lenni, meg könyörületesnek, meg türelmesnek, nem? Egy ilyen ideális világban, ahol csak én vagyok, ott ezeket könnyű megvalósítani, ott állati könnyű Krisztus-szerűnek lenni. De hát nem ilyen a világunk, hanem egy csomó ember van, aki néha az agyunkra megy. Viszont Krisztus bennünk van. Öltözzétek fel Krisztust, mondja ő, és így folytatja Pál, 15. vers. És ha Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva egy testben, és legyetek háládatosak. Szoktak jönni hozzám, kérdezni, hogy mit tegyek, Tamás. Hogy döntsek, elvállaljam ezt a munkát, megkérjem a kezét, meg mindig tiltakozom, hogy ne engem kérdezz. Azt szoktam kérdezni tőlük, hogy mi van a szívedben, mit szeretnél? Mert sokszor azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amire Isten vezet, békességet ad. Isten békessége, mint egy visszajelzés lehet ott nálunk. Isten békessége uralkodhat bennem, ha azokban a dolgokban vagyok, ahol ő látni szeretne. Ha nincs benned egy békesség abban, hogy elindulj valamelyik irányba, ne indulj el, ne menjél. Várd meg, amíg Krisztus békessége uralkodik benned, de van egy másik oldala is ennek. Tamás, nekem békességem van abban, hogy ezt megcsináljam, hogy flörtöljek a lányokkal. Tudom, hogy Istennek nem tetszik, de teljes békességem van. Tudod, miért lehetséges ez? Azért, mert Jeremiás azt mondja, hogy a szívünk az csalárd. Gonosz. Ki tudja kiismerni? Az a békességérzet nem lehet az egyetlen visszajelzés számomra, mert a saját szívem meg tud engem téveszteni. Kérdezd meg Jónást. Isten szólt Jónáshoz, Jónás, indulj Ninivébe. És Jónás elindult a másik irányba. Teljes békessége volt a másik irányba menni, és amikor megérkezett a kikötőbe, ott várt egy hajó indulásra készen. Isten gondoskodott. Minden működik. Fölszállt a hajóra, teljes békessége volt, ott ringatoztak a mediterrán tengeren, elhihetett, hogy milyen szép volt minden. És Jónás lement a hajó aljába, és elaludt. És akkor jött a vihar. És Jónás még a vihar közepén is békésen szundizott a hajó aljában. Viszont békességem van. Teljes ellentétébe volt annak, amit Isten szánt neki. És fölébresztették, hogy ébredj, Jónás, elveszünk. Ja, lehet, hogy ez mind miattam van. Én imádkoztam, én böjtöltem, én kerestem az Urat, és békességem van. Ja, lehet, hogy a Bibliában nem ezt mondja, hogy pont ellentétét csinálom, amit Isten van. Ja, de békességem van. Ezért mondja ezt, figyelj, hogy ne Isten békessége legyen az egyetlen tényező, ami vezet. Hanem, nézd meg a következő igeverset. A Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon úgy, hogy tanítjátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással, énekeljetek a szívetekben az Istennek. Uram, én szeretném tudni az akaratodat. Adj békességet ezzel kapcsolatban, de mutasd meg az igédből, hogy merre kell mennem. Isten soha nem vezet az igéje ellen. Isten mindig az igéjével összhangba vezet minket. És nekem lehet a legnagyobb békességem a világon. Ha éppen látom, hogy Isten igéje ellen megyek, akkor rossz irányba megyek. Akkor felszálltam egy hajóra, ami Jónás is utazik. Az ige a végső tekintély abban, hogy hogy vezet Isten. De vannak olyan dolgok, figyelj rám, amikért meg nem kell imádkozni. Húha Tamás, egyre furcsábbakat mondasz. Uram, kérlek mutasd meg, hogy szeressem-e ma a feleségemet, vagy nem. Adj békességet, mert nem vagyok benne biztos. Ilyen dolgokért, amiben teljesen egyértelműen le van írva Isten akarata, nem kell imádkoznom, nem kell keresnem Isten békességét. Oda van írva. Tegyed. Tamás, szeresd a feleségedet. Amen. Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek, amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Az Úr Jézus nevében. Néha hallok olyan testvéreket, akik szerintem rosszul alkalmazzák ezt. És mindenre oda teszik a végére, hogy Jézus nevében. Mintha ez egy ilyen varázsszó lenne. Ez nem erről szól, hanem amikor Pál azt mondja, hogy mindent Jézus nevében tegyetek, akkor arra hív, hogy legyünk olyanok, mint Jézus. És ne csak a szavainkban. Képviseljük őt. Öltözzük fel az ő cselekedeteit. Mit tenne Jézus most? És hogyha van egy olyan cselekedetem, amiben túl nehéz megmagyarázni, hogy Jézus ebben miért venne részt, akkor lehet, hogy azt el kéne hajítanom az életemben. Mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban. Asszonyok, ezt mind tudják, menjünk tovább. Feleségek, így élhettek a Földön. Ilyen lehet a keresztény életetek itt a Földön. Engedelmeskedjetek a férjeteknek. Szó szerint úgy mondja itt az ige, hogy mindenki a maga férjének engedelmeskedjen. Tudod, hogy asszonyként nem vagy alárendelve minden férfinak? Hogy ne jöjjön oda valaki, hogy te asszony, most megmondom, hogy mit csinálj. A magad férjének vagy alárendelve. Nem érték különbségekről van szó, hanem szerepekről, hogy a férfi vezet, a nő meg alárendeli magát, és követi a férjét. A férjed vezessen, ha kérdésed van, hozzá menj. Tőle kérj útmutatást. Jaj, de hát a férjem ilyen meg olyan. Ő a vezetőd. Őt választottad fejnek. És akkor működik jól a házasság, ha ő vezet téged. Gondoljatok arra, amikor Ádám és Évát látjuk az édenkertben. Hol volt Ádám, amikor elbukott Éva? Nem kellett volna ott lennie a férje mellett? A felesége mellett akarom mondani. Ha ott lett volna, akkor lehet, hogy Éva nem bukik el. De egyelő értékű kérdés, hogy hol volt Éva? Miért nem a férje mellett? Miért foglalkozott lelki dolgokkal, amikor nem volt a férje mellett? Ha nem így buktak volna el, akkor máshogy. De tudod, hogy te feleségként lehet, ahogy mondja az ige, segítő társ a férjed számára. Tudod, hogy az ige ezt a szót, hogy segítő társ, amit ott a 1 Mózesben látunk, sokszor úgy fordítja, hogy szabadító. Te feleségként lehet szabadítója, nem a lelkének, ahogy Jézus, de lehet az életében egyfajta szabadító. Hát a férfi élete káosz a felesége nélkül. Megóvhatod, betakarhatod így, hogy ott vagy mellette, hogy engedelmes vagy, hogy követed őt. Van úgy, hogy jöttök hozzám egy alkalom után, feleségek, hölgyek, kérdezni lelki dolgokat, és bizonyos mértékig ez helyes. De azt gondolom, hogy a férj kell, hogy legyen a lelki vezetőnk is. Hölgyeknek. Hogy a férjet kérdeznek. 19. versben így ezt mondja az ige a férjeknek. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ne legyetek irántuk mogorvák. Vajon miért mondja ezt a Biblia? Nem is értem. Valószínűleg azért, mert Pál házas volt. Tudjátok, hogy miből fakad szerintem ez a sok mogorvaság, férjek? Tudjátok, hogy miről beszélek. Szerintem abból, hogy túl nagy elvárásaink vannak a feleségünkkel. Túl nagy elvárásokat támasztunk. Várj el kevesebbet a feleségettől, és többet fogsz tőle kapni. miért nem teszi ezt, hogy képzeli azt, hogy viselkedhet így, és ez frusztrációhoz vezet. A bennem töltött elvárások miatt. A feleség segítő társ, kiegészítő, de nem lehet Isten számunkra. Ő nem lehet megelégülés a lelkünknek. Az, amire a legbelsőd vágyik, az csak Jézus tudja megelégíteni. Amikor olvasunk házassági tanácsadó könyveket, sok házassági tanácsadó könyvet én nem javaslok. Mert elolvassuk, és egy ilyen hihetetlen mércét állít. Ez a totális feleség képe. De ilyen nincs. És ezek miatt, a mércék miatt van rengeteg frusztráció, és a férj mogorva. Férjek, nyugi. Élvezd a feleségedet. Érezd jól magad vele. Kapcsolódjatok ki. Töltsetek időt. Áld meg. Szeresd. Ne kelljen megváltozni a feleségednek ahhoz, hogy szeretve érezze magát. Szeresd most így, ahogy van. Asszonyok, ámen. Képzeljétek, együtt fogunk menni a mennybe. Húha. 20. vers, menjünk tovább gyorsan. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrnak. Tanítok gyermekek, nektek egy varázsszót, amiben megáthatjátok a szüleiteket ma. Ma hazamentek, mondjátok ki. Apa, anya, elmosogathatok? Gyerekek, mondjátok utána. Apa, anya, elmosogathatok? Engedelmeskedj, ne vitatkozz. Ennyire egyszerű. 21. vers. Ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak, ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget, az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Pál apostol beszél a házastársakról, a szülőkről, és most beszél a munkahelyről. Azt mondja, hogy ti szolgák, engedelmeskedjetek az uraitoknak, a főnökeiteknek. Tegyétek meg, amit mondanak. Engedelmeskedjetek mindenben. Jaj, Tamás, de mi van, hogyha bűnt mond, vagy erkölcstelen dologban? Na, akkor nem kell. De akkor jobb, hogyha olyan igevers áll rendelkezésedre, amivel megmutatod, hogy miért nem az. De ha csak azért nem akarod csinálni, mert nem tetszik, az ige azt mondja, hogy engedelmesen, tegyed. Legyél áldásod. És ne neki tedd csak, hanem tedd úgy, mintha az Úrnak tennéd. A főnök ellen való engedetlenség, az Úr ellen való engedetlenség, ahogy itt mondja az ige. Így azért más súlya van a dolognak. Én azt gondolom, hogy a munkahelyünket Isten nagyon erőteljesen használja az életünkben, hiszen az alvás után, vagy lehet, hogy még annál többet, ott töltjük az életünkből el. És ott formál minket Isten, az emberi kapcsolatokon keresztül. És Pál azt mondja itt, ahogy ott vagy, tegyél mindent úgy, mintha az Úrnak tennéd. Csináld Jézusnak! Tegyed jó lélekkel, teljes szívvel. Fiatalok, figyeljetek! Tanuljatok meg dolgozni. Ezt mondom magamnak is, mert fiatalnak tekintem magam. Tanuljunk meg dolgozni. Keményen. Észrevetted, hogy Isten azokat az embereket hívja el, akik keményen dolgoznak? Elhívott halászokat, akik éppen a hálójukat mosták. Elhívott egy adószedőt, aki keményen gyűjtötte az adót. Elhívott valakit, aki éppen keményen szántott. Elhívott egy embert, aki éppen keményen üldözte a keresztényeket. Rossz dolgot csinál, de azt nagyon buzgón. De azt mondja valaki, hogy hát csak várok az Úrra. Majd meglátjuk, mi lesz. Az 30, 40, 50, 60 évesen is még várhat az Úrra, mert Isten azokat hívja el, akik tevékenyek. Akik hűségesek abban, ami előttük van. Tedd azt teljes szívvel, jó lélekkel, és számíthatsz arra, hogy Isten megveregeti a válladat, hogy gyere, valamit még adok neked ezen kívül. De ha azt mondod, hogy zúgolódsz, panaszkodsz, alig várom, hogy erről a munkahelyről elkerüljek, jöjjön már az elragadtatás, vagy az Urat szeretném szolgálni, nem lehetne valami nemesebb szolgálat? Akkor várhatsz. Várhatsz. amit éppen Isten a kezedbe adott, a mai nap, azt te teljes szívvel, jó lélekkel. És Isten fogja vezetni ezt az utat, majd meglátod, hogy hova vezet. Tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget, az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Egyszer megkérdezték Teréz anyát, aki éppen Kalkuttában szolgált Indiában, fertőző beteg embereket, kifakadt sebű embereket, pestisben lévő embereket, ott dolgozott közöttük, tisztította a sebeket, gyógyította őket, és le voltak tőle nyűgözve emberek, és azt mondták, hogy Teréz anya, én ezt egy zsák pénzért se tudnám csinálni, amit te csinálsz. És tudjátok, mit mondott? Azt mondta, hogy én sem. Én nem ezért csinálom. Én az Úrnak szolgálok. Azt mondja Pál, az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, az kapja vissza, amit tett, mert nincs személyválogatás. Ez egy fura igevers, mert kicsit úgy tűnik, mintha ilyen vétkeinkért büntetés járna nekünk. Aki pedig igazságtalanul cselekedett, az kapja vissza, amit tett, mert nincs személyválogatás. Isten megbocsájtotta minden bűnünket. Ő már nem haragszik ránk. Minden harag, ami nekünk járt volna, azt Jézus kapta helyettünk a kereszten. Isten nem haragszik rád. A vétkeidért nem büntet téged. De azt mondja Jeremiás könyve, figyelj ide, Jeremiás 2, hogy a saját gonoszságod ver meg. Elpártolásod fenyít meg téged. Amit teszünk, ha az gonoszság, akkor az be fogja nyújtani a számlát. Ezt a Galata levél úgy fogalmazza, hogy amint vetünk, úgy aratunk. Ha valaki jó dolgokat vet, a lelkének vet, lelki dolgokat, az a lélekből arad, de ha valaki testnek vet, az testből fog aratni, és ebből nem lehet megcsúfolni Istent. Nincs személyválogatás. A bűnünk utolér. Nem Isten üldöz minket, hogy szalad utánunk, hogy megverhessen a bűnünkért. Nem, ránk Isten nem haragszik. Megbocsájtotta minden bűnünket, de a bűnnek van következménye. És nincs személyválogatás, ez alól nincs kivétel. Én szeretnék itt zárlatként mondani egy példát az igéből, ami remélem bátorít titeket. Lehet, hogy úgy ültök itt most, mint akit leforráztak. És azt mondtad, hogy ezt vágjam le, ezt vegyem föl. Volt egy nő, akit bűnösként odarángattak Jézus elé. Akit éppen tetten értek a bűnében. Nem volt kérdés, hogy vétkes volt-e. Mesztelenül odavetették az emberek közé, és mondták Jézusnak, hogy az ilyet meg kell kövezni, te mit mondasz? Vesse rá az az első követ, aki közületek bűntelen. És egyenként elmentek a vádlói. Ez az asszony ott ült, magába roskadva, lefelé nézett, és Jézus odalépett hozzá, és azt mondta, hogy asszony, hol vannak a te vádlóid? Fölnézett, nincsenek sehol. Én sem vádollak. Menj el, és többé ne vétkezz. Néha úgy szeretném, hogy meglegyenek ezek a bibliai történetek videón, hogy lássuk, hogy Jézus ezt hogy mondta. Mert ezt olvashatod úgy is, ilyen fenyegetve, hogy de mostantól aztán ne vétkezzél. Lehet, hogy így olvasod ezt, de nem így kell. Nem ezt mondta Jézus ennek az asszonynak. Én nem vádollak téged. Jézus pár hónappal később, a kereszten függött ennek az asszonynak a bűnéért, és az enyémért. Én nem vádollak többé. De most már menj el, és ne vétkezz. Most már nem kell vétkezned. Szabad vagy. Így hangzik ez a mondat. Így hangzik az, amiről Pál beszél. Krisztus bennetek van, meghaltatok a régi életeteknek. Új emberek vagytok. Menjetek, és most már ne vétkezzetek. Ha van még az életetekben a régiből, a régi ruhadarabok, vegyétek le. Vesd le magadról. És ölsd föl az új embert. Annak cselekedeteit, a jóságot, az igazságot. Szeressétek egymást, viseljétek el egymást. Legyetek háládatosak. Bátorítsátok egymást zsoltárokkal. Hiszen Krisztus bennetek van, ezek vagytok ti. Az az asszony nem úgy ment el, hogy meg volt fenyegetve. hanem szabaddá lett téve, hogy új életet éljen, és ebben vagyunk mi is. Mi is bűnösként jöttünk Jézushoz, és ő megbocsájtotta minden bűnünket, és azt mondta, hogy menj és többé ne vétkezz. János levele írja azt, hogyha valaki vétkezik, az megvallhatja bűnét Jézusnak. Hű és igaz ő, megbocsátja minden bűnünket, megtisztít minden gonoszságtól. És így folytatódik utána. Ezt azért írom, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki vétkezik, van közben járunk az Istennél, ami védőügyvédünk, Jézus Krisztus, aki meghalt értünk. Ma minden bűnünk meg van bocsájtva Krisztusban. Ha te Jézusban vagy, minden bűnöd meg van bocsájtva. És kaptál egy új lehetőséget, hogy menj és ne vétkezz többé. Nem tudom, hogy mi volt az, ami ezzel a listából ma alkalmazható a tiédre. De én kérlek, hogy dönts most itt. Döntsd el, hogy azt a dolgot lerakod. Leteszed, nem kell, vége van. És tapasztald meg Isten erejét abban, és helyette ölsd fel Krisztust magadra. Jézus, köszönjük neked, hogy nem vallásunk van, hogy nem törvényről beszélgettünk ma, aminek nincs ereje, Uram, ami nem tudja az embert megváltoztatni, Uram, de Krisztus beszédei vannak itt nálunk. Az élő Isten van bennünk, a te lelked ad nekünk erőt minden nap. A mi régi életünk az elmúlt, és új életünk lehet, új célokkal, a menny felé futhatunk. Uram, milyen elhívásunk van, bámulatos Uram. És én azért imádkozom, hogy senki ne hallja ma ezt a igerészt, a Kolossé 3-at fenyegetésnek, vallásnak, csak parancsolatoknak. Hanem Uram, hadd lássuk meg ebben azt, amit ez a parázna nő is megláthatott. Hogy szabadok vagyunk, hogy ne vétkezzünk többé. Hogy levessük magunkról a régi dolgokat. És Uram, kiáltunk hozzád, hogy add meg ehhez az erőt, kérlek, Uram. Hogy megéljük ezt a szabadságot. El szeretnénk dönteni most, Uram, hogy vége ezeknek a dolgoknak. Nem a magunk erejében, nem a hitünket akarjuk felkorbácsolni csak. Jézus nevében ámen, hanem Uram, mi szeretnénk rád nézni. Hogy te legyél a mi erőnk. Hogy azon az úton járhassunk, amire elhívtál. Mert az engedelmességhez mindig megadod az erőt. Áraz ránk a lelkedet, Jézus, ma. Mi nem akarunk valami hamisságot, valami vallásosságot, valami árnyékot ölelgetni. Mi a valódira vágyunk, mi rád vágyunk. És ha ez így megélhető, hogy le van írva az igében, Uram, én azt szeretném, hogy mind meg tudjuk élni. Kérlek, ezt mutasd meg újra és újra nekünk, Uram. És köszönjük a kegyelmet is, azt, hogy minden bűnünket megbocsájtottad, amit eddig elkövettünk, amiben éppen lehet vétkezünk, és azt is, amit ezután fogunk elkövetni, Uram. És a te igazságodba öltöztettél. Milyen dicsőséges a mi evangéliumunk. Milyen nagy a mi megváltunk. És Uram, alig várjuk azt a napot, hogy ott legyünk előtted. Mert tudjuk, hogy jössz visszaértünk. Az élet olyan gyorsan elmúlik. Uram, segíts bölcsen élni itt a földön. A földi dolgokat földi dolgoknak kezelni, a mennyei dolgokat pedig megragadni. Hogy ne vétsük el az örökké valóság dolgait, Uram. Jézus, áld meg a Gyülit, áld meg a tesókat, Uram, áld meg a közösségünket, és formáld ki bennünk Krisztust. A te nevedben kérjük ezt, Jézus. Amen.